csökkenhet a bankadó azoknál a pénzintézeteknél, amelyek vállalják, hogy bővítik a hitelezést. 9 év után először látogat hivatalosan szlovák államfő Budapestre, Iván Kasparovics kedden érkezik. Beismerte az emberölést, életfogytiglant kaphat Bándi Kata, feltételezett gyilkosa. Várhatóan a jövő héten élőben is látható lesz az újszülött kis elefánt, ma közzétették róla az első mozgó felvételt. A híradót látják, jó estét kívánok! Felpörgetné a banki hitelezést a kormány. A Nemzetgazdasági Tárca államtitkára azt mondta, 2012 végére a kormánynak sikerült rendbe tennie a költségvetést és lecsökkenteni a hiányt, így mostantól a növekedés beindítása a cél. A bankszövetség közölte, készülnek a tárgyalásokra.
Ez valami fajta adókedvezmény lesz.
Csökkenhet a bankadó azoknál a pénzintézeteknél, amelyek vállalják, hogy bővítik a lakosságnak, illetve a kis és közepes vállalkozásoknak adott hiteleket. A Nemzetgazdasági Tárca államtitkára azt mondja, 2012 végére a kormánynak sikerült rendbe tennie a költségvetést, és most már a növekedésre kell koncentrálni.
Ennek az évnek a feladata a gazdasági növekedés beindítása. Ehhez a növekedéshez mindenféleképpen szükség van a bankrendszer aktív közreműködésére, tehát nem is azt mondanám, hogy új megállapodást kötünk a bankszektorral, hanem szeretnénk lefújni a port a 2011-ben megkötött megállapodásról.
700 milliárd forintos hitelkérdés tehetne lehetővé.
Ha megfeleznék a bankadót, ezt már érdemi csökkentésnek tartaná a híradó által megkérdezett elemző. Palkó István azt mondja, érthető a kormány célja. A 2008-as válság óta ugyanis a hazai lakossági hitelezés gyakorlatilag leállt.
A bankadónak például a felezése, amiről korábban szó volt, már valószínűleg üdvözölhető lenne a bankszektor részéről, és érzékelhető hozzájárulás lenne a kormány részéről ahhoz, hogy elinduljon a bankok részéről a hitelezést.
A Nemzetgazdasági Tárca és a Bankszövetség között már folyik az informális egyeztetés, de a részleteket egyelőre nem tudni. A Bankszövetség megkeresésünkre csak annyit közölt, hogy örülnek a kormány kezdeményezésének és készülnek a hitelezés bővítéséről szóló minisztériumi tárgyalásokra. A megegyezés akár már a jövő hónapban is megszülethet.
Másfél millió munkavállalót érint a minimálbér emelése, amely a kormány döntése értelmében a tavalyi 93 ezer forintról 98 ezer forintra, a szakmunkás minimálbér esetében pedig 108 ezerről 114 ezer forintra nőtt. Zsigó Róbert, fideszes országgyűlési képviselő délelőtt arról beszélt, hogy a 7 szociális jellegű juttatás összege is nő a minimálbér emelésével, mivel azokat is a minimálbérből számítják ki. Zsigó Róbert szerint az emelésre azért volt lehetőség, mert javult Magyarország teljesítménye.
Magyarország jobban teljesít, mint az előző esztendőkben. Ennek köszönhető többek között az, hogy a minimálbér emelése az áremelkedések mértékén felül sikerül, és ennek köszönhető többek között az a 10%-os rezsicsökkentés is, amely január 1-től életbe lépett, illetve amin dolgozunk, hogy más ágazatokban is az elkövetkezendő időszakban életbe tudjon lépni.
Szanyi Tibor szerint a keleti nyitás politikája semmilyen kézzelfogható eredményt nem hozott a kormányváltás óta. A szocialista politikus felszólította a kormányt, hogy adjon részletes tájékoztatást a keleti államok vezetőivel folytatott tárgyalásokról, mindenekelőtt arról, hogy miben állapodott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az MSZP elsősorban arra kíváncsi, milyen elkötelezettséget vállalt a kormányfő a paksi atomerőmű bővítésével, illetve üzemidő meghosszabbításával kapcsolatban. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára arra kérje a szocialista Szanyi Tibort, hogy ne vegye semmibe azon magyar cégek eredményeit, amelyek az elmúlt hónapokban komoly sikereket értek el a keleti piacokon. Így reagált az MSZP-s politikus szavaira Szijjártó Péter. Balla Mihály, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke azt mondta, Magyarország a keleti nyitás politikájával a globális világgazdaság változásához alkalmazkodik, így egyre több magyar vállalat kerül helyzetbe külföldön. A bizalmat nevezte a jó gazdaságpolitika alapjának Bajnai Gordon. A volt miniszterelnök a Haza és Haladás és az Együtt 2014 gazdaságpolitikai elképzeléseit mutatta be. Hozzátette, az Orbán kormány lerombolta a bizalmat, ezért kell az új gazdaságpolitikát erre építeni. Oszkó Péter, a Bajnai kormány pénzügyminisztere a javaslatok között említette az adójóváírás átlagbérig való visszahozását, valamint havi 400 ezer forint feletti jövedelemre egy második, magasabb adókulcs bevezetését. Bajnai Gordon volt miniszterelnök egyértelműen a múlt embere, akinek nem a most kormányzó pártokkal, hanem az emberekkel van vitája, hiszen ők szavazták le 2010-ben a kormányzását, így reagált a Fidesz frakcióvezetője Bajnai Gordon gazdasági elképzeléseire. Rogán Antal hozzátette, Bajnai Gordonnak elődjével, Gyurcsány Ferenccel együtt komoly felelőssége van az ország gazdaságának 2002 és 2010 közötti tönkretételében. A KDNP szerint megdöbbentő, hogy ma ismét az a Bajnai Gordon beszél reményről és bizalomról, aki miniszterelnökként asszisztálta gazdaságot mély válságba döntő politikához. Mint közleményükben fogalmaznak, a KDNP nem hagyhatja, hogy az egyszer már bizonyítottan veszélyes gazdasági törekvések ismét károkat okozzanak. Emeli bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin nagykereskedelmi árát a MOL, a gázolai nem változik, értesült az MTI piaci forrásokból, így szerdától a benzin literenkénti átlagára 435-436 forint lesz, a gázolai 433-434 forint marad. Az autósok 20-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak az egyes kutak árai között. 9 év után először látogat hivatalosan szlovák államfő Budapestre, Ivan Gašparovics kedden reggel érkezik Magyarországra. Áder János köztársasági elnök szlovák kollégájával holnap délelőtt tárgyal a Sándor palotában, majd közös sajtónyilatkozatot tesznek. A szlovák államfő később beszédet mond a Szlovákia és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 20. évfordulója alkalmából rendezett fogadáson, majd koszorút helyez el Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékművénél. Ivan Gašparovics kedden találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel is. Adásunk után a közbeszédben exkluzív interjút láthatnak Ivan Gašparovics szlovák államfővel. Szó lesz többek között a javuló szlovák-magyar gazdasági kapcsolatokról és a két ország kapcsolatában a legnagyobb feszültséget okozó állampolgársági kérdésekről is. A román képviselőház úgy döntött, nem reagál arra, hogy pénteken a Magyar Országházra kitűzték a székely zászlót. A hétvégén több román ellenzéki és kormánypárti politikus kezdeményezte, foglaljon állást a román parlament az ügyben. A kormányzó szociálliberális szövetség vezetője viszont higgadtságra intette a képviselőket. A román külügyminisztérium pénteken sajnálkozását fejezte ki, hogy a magyar hatóságok Bukarest megítélése szerint jelképes gesztusokkal provokálják a román közvéleményt. A Magyarország és Románia közötti feszültség csökkentését segíti, hogy a román törvényhozás végül nem alkot határozatot a székely zászló ügyében, mondta Németh Zsolt. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára az uniós külügyminiszterek brüsszeli tanácsülésén megvitatta a kérdést Titus Corlatean román külügyminiszterrel. Elmondása szerint Bukarestben nagy várakozás előzi meg Martonyi János tavaszi romániai látogatását, amelynek során olyan kényes kétoldalú kérdéseket is érintenek majd, mint a székely zászló.
Megköszöntem a külügyminiszter úrnak, hogy a múlt heti magyar külügyminiszterrel folytott telefonbeszélgetését követően érzékelhetően csökkent a székely zászló körüli feszültség, azzal együtt, hogy fenntartotta és fenntartja a román külügyminiszter a maga álláspontját, de fontosnak gondoljuk azt, hogy folytatódjon a párbeszéd, és a külügyminiszter úr hangsúlyozta, hogy nagy várakozással tekint a magyar külügyminiszternek a mielőbbi látogatása elé.
Új választási törvényt alkotna Romániában a kormányzó szociálliberális szövetség. Azt javasolják, hogy a bukaresti képviselőházat listákról, a szenátust pedig többségi rendszerben válasszák meg, közölte Viktor Ponta. Egy legfeljebb 300 tagú képviselőházat és 90-100 fős szenátust szeretnénk, ismertette a választási reformmal kapcsolatos kormányzati javaslatokat a román miniszterelnök. Ponta szerint a reform után egyszerűsödik a törvénytervezetek elfogadása. Most kapcsoljuk bukaresti tudósítónkat, Baranyi Lászlót. Szervusz László, hogyan érintheti a magyarság képviseletét a választási reform?
Szervusz, köszöntöm nézőinket! A román kormányfő által vázolt elképzelések sokkal közelebb állnak az RMDS javaslatához, mint az a változat, amely nyáron az alkotmányossági óváson bukott el. Viktor Ponta ugyanis bejelentette, hogy a képviselőház esetében visszahoznák a pártlistás rendszert, amely elvileg a magyarság számára is lehetővé teszi a számarányos képviseletet. Kérdés persze, hogy lesz-e parlamenti küszöb, és lesz-e magyar összefogás. Az is egyezik az RMDS elképzeléseivel, hogy marad a kétkamarás rendszer, és a szenátus a régiók képviseletét látná el. Ponta szerint a felsőháznak a regionális fejlesztéssel, honvédelemmel és külpolitikával kapcsolatos törvények megalkotása lesz a feladata. Az nem túl jó a magyaroknak, hogy a szenátorokat egyéni választókerületes többségi rendszerben választanák, mert így csak a magyar többségű választókerületekből juttathatnak szenátorokat a parlamentbe. De még sok minden változhat, hiszen a most alakult parlamenti különbizottságnak november 1-jéig kell kidolgoznia az új választási törvénytervezetét.
Baranyi László, köszönjük szépen! Aláírásgyűjtésbe kezd a Magyar Közösség pártja a decentralizált oktatási rendszer megőrzéséért, jelentette be Pozsonyban Berényi József. A párt elnöke elmondta, a kezdeményezésre azért van szükség, mert a szlovák oktatásügyi miniszter elképzelése szerint az önkormányzatoktól elvenni az állam az iskolákat. A párt attól tart, hogy a magyar iskolák is szlovák igazgatás alá kerülhetnek. Félő, hogy a most meglévő majdnem 240 magyar tannyelvű iskola száma töredékére csökkenhet.
Nálunk nem működnek kisebbségi önkormányzatok, mint például Magyarországon, tehát bennünket még érzékenyebből érinteni ez a dolog, mert a 90-es években az egyik legnagyobb állami támadás az az iskoláinkat érintette, leváltották az iskolaigazgatókat. A mai generációk nem mindegyik emlékszik már rá, hogy itt óriási tüntetések kezdődtek meg Galántán, Rozsnyón, Bátorkeszin, Búcson.
Verekedéssel kezdődött a spanyol légitársaság az Ibéria dolgozóinak 5 napos sztrájkja. A munkavállalók februárban és márciusban összesen 3 darab 5 napos munkabeszüntetést terveznek, mert a cég vezetése nagy arányú leépítésről döntött. A veszteséges légitársaság gépeinek 40%-a nem száll fel ezen a héten, mindez várhatóan 1200 járat törlését jelenti, amely összesen 70 ezer utast érint.
Mozdulatlan Iberia Airlines gépek a madridi kifutópályán. A társaság 1000 járatából 400-at töröltek, de összességében 1200 gép nem tud felszállni, mivel a kiszolgáló személyzet is beszüntette a munkát. Az Iberia dolgozói azért tüntetnek, mert a cég bejelentette, elbocsát 3800 munkavállalót, és akik maradnak, azoknak is jelentős fizetéscsökkenéssel kell számolniuk. Ez egy segélykiáltás, amely mindenkinek szól, nem csak a kormánynak. Korrupt vezetőink vannak, akik semmit nem tesznek értünk, mondja ez az Iberia dolgozó. Kora délután az utasok tanácstalanul áldogáltak a szokatlanul kihalt madridi reptéren. Csak akkor vettük észre, hogy törölték a járatunkat, amikor már ideértünk, mondja ez a kínai nő. Délután berekedés tört ki a tüntetők és a rendőrök között, amikor a sztrájkolók a reptér 4-es termináljában akarták folytatni a demonstrációt. Végül zászlókkal és transzparensekkel mégis bejutottak az épületbe. Az Iberia nem eladó, kiabálták a terminában. A rendőrök azonban megpróbálták kiszorítani a tüntetőket a csarnokból, a földre teperték és megbilincselve vitték ki az épületből őket. Több tüntetőt gumibottal vertek meg. A számítások szerint az összesen 15 napos munkabeszüntetés 100 millió euróba kerül majd az egyébként is veszteségesen működő spanyol légitársaságnak.
A családi segélyek és a nyugdíjak megadóztatását tervezi a francia kormány. A Le Figaro napilap értesülései szerint a kabinet 5 év alatt 50 milliárd euró megtakarítást tervez a kiadás csökkentésből. Ennek jelentős hányadát a nyugdíjak és a családi segélyek megadóztatásából, illetve a járulék emeléséből fedeznék. A pénzügyminiszter ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg a hírt. Mindössze annyit mondott, a francia kormány megvárja a családpolitikáról készülő jelentést, csak ezután hozza meg a végleges döntést. Lemondott a bolgár pénzügyminiszter, miután több tízezren tüntettek a kormány megszorító politikája ellen. Helyét a jelenleg uniós pénzügyi források kezelésével foglalkozó miniszter veszi át, aki így két tárcát vezet majd. Bulgáriában vasárnap több városban tízezrek vonultak utcára a magas áramdíj miatt. Szófiában a tüntetők paradicsommal és tojással dobálták a parlament épületét. Lezártak egy hidat, a város központban pedig órákra megbénult a forgalom. Szeszes italt, energiaitalt, kávét, ásványvizet, üdítő italt és újságot is árulhatnak hamarosan létrejövő nemzeti dohányboltok. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár szerint azért, hogy így könnyebben meg tudjanak majd élni ezek az üzletek. Közben az Európai Unió liberalizálni készül a dohánytermékek nemzetközi internetes kereskedelmét, így akár a dohányboltok kikerülésével más uniós államból is lehetne például cigarettát rendelni. Lázár János szerint a kormányzat ezt nem hagyhatja.
Ez volt régen a cigaretták.
Ennek az orrfűjű kisboltnak a tulajdonosa már beadta a pályázatát nemzeti dohánybolt üzemeltetésére. Ha nyernek, a korábbi látványpékség helyén fogják árulni a cigarettákat. Van is rá kereslet, tavaly a bevételük negyede a dohányáruk eladásából származott. A korábbi tervekkel ellentétben viszont már nem csak dohányárut és szerencsejáték termékeket árusíthatnak majd a dohányboltok, hanem alkoholos italokat, energiaitalt, kávét, ásványvizet, üdítőket és újságot is. Az erről szóló javaslatot késő délután fogadta el az országgyűlés.
Nyilván meg kell élni a trafikosnak, ezért kellett terméket bővíteni.
A pályáztatást bonyolító társaság vezérigazgatója szerint a termékpaletta szélesítésével garantálható, hogy megéri a jövőben dohányboltot üzemeltetni. Azt mondja, a kormány célja, hogy segítse a hazai vállalkozókat.
Magyar vállalkozások, kisvállalkozások éljenek meg majd ebből a tevékenységből. Én azt remélem, hogy ezek a pályázók lesznek túlnyomó részt, és biztos megélhetést biztosítanak majd a koncesszió tulajdonosoknak.
Felmérések szerint jelenleg hiába tilos, a 18 évnél fiatalabbak csak nem felének adnak el cigarettát a boltok. A kormány azt reméli, hogy a dohányboltok megnyitásával és ezek szigorú ellenőrzésével nehezebben jutnak majd dohánytermékekhez a fiatalok. Közben az Európai Unió liberalizálni készül a dohányárok nemzetközi internetes értékesítését, azaz akár a nemzeti dohányboltok megkerülésével fiatalkorúak is vásárolhatnának az interneten cigarettát külföldről. Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár az NTI-nek azt mondta, ezt Magyarország nem hagyhatja, ezért készek határozottan szembe menni az unió elképzeléseivel.
Március 1-től ingyenes lesz az influenza és a pneumokokkusz elleni védőoltás beadása, vagyis a házi orvosok nem kérhetnek pénzt az oltásért. Az egészségügyi államtitkár szerint azért volt szükség a kormányrendelet módosítására, mert így többen hozzájuthatnak majd a védőoltásokhoz.
Hezitáltam, hogy kérjem ezt a védőoltást, a influenza elleni védőoltást, vagy ne, aztán úgy döntöttem, hogy mégiscsak igen.
Nyerges Barnáné azért gondolkozott az oltás beadatásán, mert sokalta azt a nagyjából 2000 forintot, amibe ez kerülhetett. Az orvosok legfeljebb annyi pénzt kérhettek el a beadásért, amennyibe az oltóanyag kerül.
Lefertőtlenítem, egy kis hideget tetszik érezni, és masszóra meg kis csípés.
Ebben a salgótarjáni rendelőben már a páciensek több mint fele megkapta az influenza elleni védőoltást. Az orvos szerint, ha ingyenes lesz a beadás, akkor azok is eljönnek majd, akik eddig még nem oltatták be magukat.
Örülünk neki, még nagyobb lesz azon betegeknek a száma, akik emiatt, hogy nem kell fizetniük a beadásért, beoltatják magukat, így a járvány kisebb lesz.
A rendeletmódosítás szerint március 1-től nem kérhetnek pénzt a házi orvosok az influenza és a pneumokokkusz elleni védőoltások beadásáért. Az egészségügyi államtitkár is azt reméli, így többen élnek a lehetőséggel.
A pneumokokkusz az egy kötelezően ajánlott oltás, ott a szociális helyzetre való tekintettel született meg ez a döntés, és a járványügyi védekezés ügyében vagy érdekében történtek ezek a döntések. Bízom benne, hogy ez szervezett formában továbbra is zajlik.
Az orvosok szerint még mindig van értelme a védőoltás beadásának, mert az influenza járvány valószínűleg csak pár hét múlva tetőzik Magyarországon.
Beismerte az emberölést a Bándikat a gyilkosság vádlottja. P. László ugyanakkor azt tagadja, hogy brutálisan végzett volna a rendőrségi pszichológussal. Az ügyet ma kezdte el tárgyalni a pécsi törvényszék. A három tárgyalási napon a férfi mellett 53 tanút és szakértőt is meghallgatnak, köztük P. László anyját és a volt élettársát is.
Bilincsben vezetőszáron hozták P. Lászlót a pécsi törvényszék zsúfolt tárgyaló termébe. Végig állarcos géppisztolyos kommandósok és fegyőrök kísérték, ő viszont engedte, hogy képfelvételek készüljenek róla. P. Lászlót tavaly júliusban a fél ország kereste, miután kiderült, hogy Pécset megölték Bándikat a rendőrségi pszichológust, aki mindössze 25 éves volt. A vádlottat néhány nappal a gyilkosság után fogták el, aljas indokból elkövetett emberöléssel és kifosztással vádolják. A vádlott csak részben ismerte el bűnösségét.
Az emberölés.
Tehát azt elkövette?
Igen.
És mi az, amiben nem ismeri el a bűnösségét?
A brutális verés, meg a ismerkedés.
P. László korábban többféle vallomást is tett azzal kapcsolatban, hogy mikor ismerte meg a rendőrségi pszichológust. A bíróságon azt a verziót erősítette meg, amely szerint már korábban is találkoztak. A tárgyaláson meghallgatták a férfi volt élettársát is.
A László nem szerettem volna, hogyha lecsukják egy bizonyos börtönbüntetésre.
A nő azt mondta, ha P. László ivott, agresszív volt.
Előfordult, hogy a féltékenysége kicsit tovább is fajult. De nem életveszélyesen, nem egy pofonig eljutott esetleg.
P. László egyik vallomása szerint a gyilkosság éjszakáján is ivott és kábítószeres cigarettát is szívott. Miután megölte a lányt, elvette mobiltelefonját és 12 000 forint készpénzét is.
Utakat csináltak.
Anya szerint a fia nem bűnöző, habár korábban 11-szer volt büntetve, összesen 6,5 évet töltött büntetés végrehajtási intézményekben.
Nem erőszakos, nem agresszív.
Eddig még nem ölt embert, ugye? Tehát rablásé már, mintha el lett volna ítélve.
Tessék?
Mondom, rablásé, mintha már el lett volna ítélve.
Hát igen, azt én is hallom.
P. László akár életfogytiglani büntetést is kaphat. A tárgyalás kedden tanúk meghallgatásával folytatódik.
Tévés tábok kíséretében tartott razziát Csíkszeredában a Brassói Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos és helyi termékek vásárán. Az ellenőrök elsősorban a hiányos címkézést, a román felirat hiányát és az egyszer használatos palackok újrafelhasználását kifogásolták. A vásárt szervező Hargita megyei tanács vezetője szerint az intézkedéssel a székelyföldi kistermelők megélhetését akarják ellehetetleníteni.
Minősíthetetlen hangnemben vonta felelősségre ezt a házi szörpöt áruló kistermelőt, a Román Fogyasztóvédelmi Hatóság brassói főfelügyelője. Az ellenőrök elsősorban a hiányos címkézést, a román felirat hiányát és az egyszer használatos palackok újrafelhasználását kifogásolták. De azt is szóvá tették, hogy az árusok nem románul beszélnek.
Velünködtek, hogy beszélgessünk románul, nem magyarul. Hát azóta feláltam, hogy Székelyföldön lakunk, magyarok vagyunk, románul nem tudunk beszélgetni, hát azért kicsit rosszul esett nekik. És aztán tőle fogva belékötték a termékünkbe.
Hargita megye tanácsának elnöke szerint a román hatóság nem jó hiszeműen lépett fel. Borbój Csaba úgy véli, nem lehet a kis termelőktől elvárni ugyanazokat a feltételeket, amiket a multinacionális cégeknek kell alkalmazniuk.
Ellenőrzésekkel el lehet bátortalanítani az embereket, büntetésekkel pedig el lehet lehetetleníteni a székely családokat. Úgyhogy ezért emeltük fel a hangunkat, és kikértük magunknak azt, hogy ilyen kommandós akciókra Székelyföldnek nincs szüksége.
A megyei tanácselnöke azt mondta, kétnyelvű címkékkel és egyszer használatos palackokkal is segíteni fogják a kistermelőket. A Fogyasztóvédelmi Hatóság végül úgy döntött, hogy ezúttal nem büntetik meg a kistermelőket, de a razziáról jelentést készítenek.
A fővárosi állatkert közzétette az első mozgó felvételt a múlt csütörtökön született kis elefántról. Bár az újszülöttet az első napokban mesterségesen kellett anyatejével táplálni, a hétvége óta erre már nincs szükség, most már önállóan táplálkozik, így életben maradási esélyeit illetően nincs ok az aggodalomra, és várhatóan a jövő héten már a közönség is láthatja majd. Már is jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés és a közbeszéd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!